Jó estét kívánok a Zsidó Tudományos Szabad Egyetemen, és a mai téma ugye a zsidó történelemből az a holttengeri tekercsekről. Igazság szerint, hogy erről egy órában összefoglalni az egészet, ez egy kicsit kevés, mert inkább egy előadás sorozat kellene a témában, de hát nincs az, amit nem lehet sűríteni, és legalább a lényeget elmondani. Ugye a holttengeri tekercsek, ez egy olyan felfedezés volt, amire nem számítottak. Ugye az volt, hogy 1940-es években találtak egy beduin talált egy régi könyvtárt. Egy könyvtárt, milyen régi volt ez a könyvtárt? Hát 2000-2500 éves könyvtár. Ez nem semmi, hogy ilyen könyvtárt találni. Hogy lehetett ezt megtalálni? Hogy maradt meg? Azért maradt meg, mert ott a sivatagban, tehát a barlangokban a szárazság van, és mivel nem nedves, és emberek nem jártak, ott annyi barlang van, hogy hiába járkálnak, nem lehet mindegyikben járni, és ez el volt téve a könyvtár, úgy az utolsó ember bezárta az ajtót, 2000 éven keresztül senki nem jártat, és ezért az megmaradt. Ilyen cserép, vagy mit tudom én, ilyen hordókban el volt téve, és az itt csak várt arra a felfedezésre. Hogy sikerült ezt megtalálni? Mert az a beduin, ez egy pásztor volt, aki a nyáját kereste, nem tudom, egy vagy kettőt, vagy több ilyen menekült tőle, és járt utána. Tehát honnan tudhatja, hogy még barlangba járt be? Azt csinálta, hogy jártat a barlangok mellett, és bedobott egy kis követ, és akkor hallotta, hogy valaki mozdul, vagy nem. És akkor így akarta felfedezni a nyáját, hogy merre fele vannak. És ilyet bedobta, és ezt hallotta, hogy valami széttört. A nyáját nem találta, de valami széttört. És erre bement, és erre kiderült, hogy a könyvtárban egy nagy csapás. 2000 éven keresztül ott nyugalomban megvolt, és most hirtelen nagy csapás, mert az egyik cserép edén széttört azzal a kővel. No, akkor itt is azt kell tudni, hogy a beduinakat azon a környéken, Izraelben, van nekik egy kis érzékük ehhez, mivel állandóan járnak itt a sivatagban, a hegyekben, a barlangokban, tudnak, hogy ezt a fogalmat, mint régiséget, azt ők ismernek. Azt, de valaki talál régiséget, azt érdemes összeszedni és eladni. Természetesen ők nem adják el az igazi értéken, tehát eladják, valami pénz jut a kasszában, és ez már jó. A probléma ott van, hogy ők nem szoktak bejelenteni, ha találtak valamit, mert ha bejelentik, akkor nem tudják utána eladni. Ez az a probléma, amikor eladják, eltitkolják, hogy honnan van, és minden ilyen részlet, ami nagyon fontos minden felfedezése. De itt az volt, hogy mégis először volt az a mennyiség, amit ők találtak, aztán jöttek mások is kerestek, és aztán az izraeliek is jöttek és kerestek, ugye, mert van, amit ők képesek keresni, és van, mit tudom én, olyan magaságban, olyan elrejtett barlangokat, ahol már kell ilyen igazi felszerelés, és az már az egyszerű beduin fiú, ha nem képes. Szóval ez több részletben voltak ezek a felfedezések, és ezek a holttengeri tekercsek. Most, amit a beduin eladott piacon, az nagyon hamar legalább egy szép része zsidó kézbe került, és abban a percben a zsidó kézbe került, akkor gyorsan meg is feldolgozták, publikálták, kommentár, tanulmány, és elindult a tudományos élet körülete. Aztán volt a másik része, ami a Jordán fennhatóság alatt, tudományos kézben került, és erre, azt jól emlékszem, akkor a Rockefeller múzeumba került ez a Jeruzsálem óvárosában, ami 48-tól 1967-ig Jordánia fennhatóság alatt volt, azt elhelyeztek ezeket az iratokat, és kijelöltek egy tudományos csapat, amely ezt fel fogja dolgozni, és kezdtek ezt feldolgozni. Aztán 1967-ben ugye Izrael felszabadította a Jeruzsálem óvárosát, és minden, ami ott volt, az most már az Izrael fennhatósága alatt volt, és akkor beleértve a Rockefeller múzeum és minden, ami benne volt. Az volt, hogy mégis Izrael akarta megengedni a tudományos kutatásnak a szabadságát, ezért nem érintette ezt a kutatócsoportot. Hiába nem ők jelöltek ezt ki, természetesen zsidó nem volt ezek közül. A Jordánia nem jelölt zsidókat ebben a csoportban, hanem mindenféle professzorok Angliából és más ilyen híres egyetemekről. De Izrael engedte, hogy ők csak csinálják, az a lényeg, hogy csinálják. Ami zsidó kézbe került, azt jelenti, nem ezen a Rockefeller múzeumon került, ami már korábban, már rég megjelent tudományos kiadásban is minden. Egy pici kis része sajnos nem került zsidó kézbe. Miért? Mert éppet kiállításra vitték, vagy Szíriában, vagy Egyiptomban, hát azt vissza nem hozták. Az már ott maradt. És eredeti anyagot vittek, nem másolatok, hanem kiválogattak egy pár szép dolgot, és elvittek, hát az már nem került vissza. A probléma ott volt, hogy ez a csapat nagyon-nagyon-nagyon lassan publikált. Titkos volt, semmit nem lehetett tudni, minden dolog az a kutatási szabadságot érintett, és titkos volt, nem lehetett semmit látni, csak nekik van joguk ezt publikálni, senki nem is nézheti meg, senki nem, mert ez még zavarja őket. És több évtizeden keresztül ott volt az ő kezükben, és alig-alig ilyen pici kis lépésekben jelent valami meg. Annyi volt, hogy amikor egy professzor, mit tudom én, nyugdíjba ment, vagy ilyesmi, akkor már Izrael jelölt ki valaki mást a helyében. De még mindig ugye csak egy új ember a bizottságban volt, és ezért neki még nem volt ilyen igazi hatáskörre, stb. A végén az történt, hogy Amerikában volt egy, nem is egy professzor, de valaki, aki foglalkozott ezzel, ilyen hobbi szinten, tehát újságot, folyóiratot terkesztett, a Biblical Archaeological Review, Herschel Schenks, vagy Schenks, és ő valami miatt, hogy valamikor készült egy ilyen kis szótár, vagy kis valami ilyesmi, az összes írat alapján, ami azt szerintem még nem publikál, de mit tudom én, a szavakat, és milyen szavak vannak, ugye, mert ezt a feldolgozáshoz az kellett, és ez valahogy, ez a lista, az nem volt titkos, mert nem lehet felhasználni. És ő egy számítógép segítségével sikerült rájönni, ez nagyon okos volt, hogy a számítógép alapján rekreálta a maga az iratokat. Azt mondja, ha ez a szó az ötödik sor tizedik szó, és ez a szó az ötödik sor hatodik szó, csak így egymás mellé kerültek a szavak, és ilyesmi, és akkor Amikor ott látta az eredetit, akkor egy ilyen feltételezve újra visszaadta az eredetit, és kidobta a piacra. Kiadta kész, már nem lehet visszavonni. Erre, mit tudom én, bíróság, ez, az, kezdődök, de végre rájött, hogy mi az, mit csinál? Felfedezés, hogy már 50 éve megvan, és mindig nem lett publikálva, és mindig titkolják, és akkor a végén egy kaliforniai egyetem bejelentette, hogy még réges-régen készültek másolatok az egész anyagnak. Lennégében fényképe. Miért készültek ezek a másolatok? Azért készültek ezek a másolatok, mert tudtak, hogy Izrael az egy veszélyes hely, és azért, ha véletlenül elpusztul, egy bomba éri ezt az épületet, akkor most mi lesz vele? És erre Kaliforniában egy egyetemre elhelyeztek ezt, egy titkos másolatot. Senki nem tudott erről, csak egy páran. Ez az egyetem bejelentette, hogy hónaptól kezdve ők kiadják ezeket a másolatokat, és ki is adtak. Azt hiszem, hogy egy ilyen reprint kiadásban, azt hiszem, maga a képeket kidobtak a piacra, akkor most már volt egy kinomtatott verzió, ami csak egy ilyen feltételezett verzió, és akkor most voltak már a képek. Ezután már nem volt értelme, már nem volt mit titkolni, és erre lényegében az egész dolog szabad lett, és akkor meggyorsult az egész munka. Pontosabban már nincs szükség erre a munkára, mert minden tudós egyedül hazaférhet az anyaghoz, és feldolgoz azt, amit akar. Hiába van a hivatalos publikációja ennek, van egy sorozat, ami a hivatalos kiadások, és aztán van nem hivatalos kiadás, ami szintén professzorok és tudósok adják ki. Ez maga a felfedezésnek a története. Még egy érdekes dolog, hogy az a professzor, aki a 40-es évek végén, vagy 50-es években hozzáhozták, az a zsidó tudós, aki a Beduin által felfedezett tekercseket hoztak, és az ő kezébe került, és ő ráismert, hogy milyen nagy érték, az ő is, és a fia is foglalkoztak ezzel a témával. A fiának a neve az Yigal Yadin, aki az egyik oldalon tudós volt, egy kutató professzor, a másik oldalon a hadseregben volt egy ezredes. A hatnapos háborúban, miközben a nagy háború fajt, neki a fejebe az volt, hogy a napokban már hetek vagy hónapok óta tárgyal az egyik öreg beduinnal még egy tekercsről. És még mindig nem sikerült azt megkapni. Mert mindig húzta így, úgy, szóval nem tudta, hogy jó átkap-e, vagy és erre, és tudtad, hol lakik ez a, vagy tudta, vagy megtudta, hol lakik ez az öreg, és amikor felszabadítottak azt a falut, akkor ő személyesen gyorsan megkeresett az arvodat, azt mondja, kérem azt a tekercset, de most. Erre kiderült, hogy az ágy alatt tartotta az a 2000 éves tekercset, úgy, hogy senki ne látjan, ami azt jelenti a legrosszabb körülmények között. A barlangban, a szárazban az nagyon jó helyen volt, de az ágy alatt az nem volt a legjobb helyen, és tényleg nagyon romlott az állapot, akkor először elvette tőle, és elhelyezte jó helyben, utána természetesen jogásztak és bíróság alatt megállapítottak, mennyit kell fizetni, mert Izrael a demokrácia, nem lehet csak államosítani bármit, hiába elég lehetett volna, mert a törvény azt mondja, hogy minden régi, ilyen és ilyen régi, az mind az államnak a tulajdona. De mindenképpen kifizették neki egy összeget, hogy ez nem államosítva lett, és aztán próbáltak menteni belőle, ami még lehetett, de elég erősen romlott az állag a tekercsre. No, mindenféle teória és elképzelés volt, hogy miért húztak az időt. Valaki azt mondta, hogy ez a csoport az a kereszténységnek az első kereszténeknek voltak, és valaki ezt mondta, hogy akarta védeni valamit, ami a kereszténység számára szégyen. Mindenféle dolgok voltak, de úgy tűnik, hogy a dolog valódi része az volt, hogy nem volt igazi, senki nem nyomta őket, hanem kaptak 2000 éves anyagot, és bármikor publikálhatnak, senki nem kért számon, mi van az már 10 éve, már 20 év, már 30 év, már 40 év. Csak a maga az, de ugye ismerünk nagyon jól, hogy mi a különbség a szocializmus és a kapitalizmus között, amikor van verseny, akkor mindenki igyekszik. Amikor nincs verseny, hát akkor mindenki igyekezni. Hát ráér, most el vagyok foglalva, ezzel el vagyok foglalva, azzal. Ha ők kaptak exkluzív jog a tekercsekhez, akkor nincs hova sietni. Közben megcsináltak más munkákat is, majd, és mert miért? Nincs hova sietni. Ma, ha valaki akar valamit, találhat valamit, nagyon gyorsan kell publikálni, mert nem tudja, hogy ki más fogja előbb publikálni. Most, miről van szó? Milyen tekercsek? Kik voltak ezek? Hihetetlen nagy irodalom keletkezett már az egész hótengeri tekercsekről. Egy pár dolog, ami nekem itt a saját kis gyűjteményem, az Vermes Géza kiadott The Complete Dead Sea Scrolls in English, ami azt jelenti, ugye ezek a tekercsek, ezek mind héberül van írva, a zsidóknak a nyelve az héberül, és ő az egészet lefordította, és itt van ennek a kiadása. Először 62-ben adta ki, és itt kiegészítette a 97-es kiadás van itt, és ez egy ilyen 600 oldalval áll. Természetesen egy ilyen fordítás, az egy kommentár. Mert a hótengeri tekercseket nem könnyű lefordítani, mert ahhoz az ember fordítsa le, akkor értelmezni kell. Értelmezni nem könnyű. Mert? Azért nem könnyű értelmezni. Jó, van egy kis technikai oka a dolognak, hogy sok hiányos sor van. Ami azt jelenti, hogy van, amikor a mondat eleje van, és nincs a mondat vége, akkor még jobban lehet érteni, amikor a mondat vége van, és nem nincs mondat eleje. Az nehézebb, mert az ember nem tudja, hogy miből indultunk. És amikor hiányzik egy kicsit kontextus, és valamikor ez ilyen hihetetlen, hogy mindig, és nagyon sokszor a mondatból pont a lényeges szó hiányzik. Mindenféle töltelék szó körülete van, csak hiányzik egy-két szó, ami talán a lényeg, és akkor nehéz kitalálni, miről van szó. De ez csak egy technikai ok. Utána van egy nagyobb probléma. A nagyobb probléma az, hogy maga a héber nyelve. A héber nyelv az egyik oldalon egy élő nyelv, már több ezer éven keresztül végig zsidók ezt használtak. A bibliai idők óta a zsidók használtak a hébert, valamikor használtak a hébert a mindennapi életben is, később már a második jeruzsálemi szentély idejében, mert szerinti polgári időszámítás előtti utolsó században már kicsit áttértek arámira, de mindenképpen a tanulásban, a tóra tanulásban és ezekben végig használtak a hébert. Annyira, hogy még a háború előtt itt az apám utazott pápára Jösivában, és írt levelet a nagyapámnak pápai Jösiváról, 1944-ben, milyen nyelven írta, nem magyarul, és nem jidisül. Héberül írta. És általában ez úgy van, hogy ilyenkor írja héberül, és ha külön ír a mamának, az édesanyjának, akkor azt jidisül írja. Nekem van is egy ilyen levél, amit a déd nagyapám írt. És akkor a nagyapámhoz írtak a déd nagyszülők. A déd nagyapa ír héberül, és a nagymama ír jidisül. Mi azt jelenti, a héber ez mindig egy használt nyelv volt a zsidók között. Héber vettük el természetesen. Most, hol van a probléma? A probléma ott van, hogy Hiába, aki jól tud héberül, érti a bibliai hébert, érti a misnai hébert, és érti a mai hébert és ivritet is. Ezek a pici kis változások az nem olyan lényegesek. A probléma ott van, a Maimonides maga írja, és azt mondja, a bibliai héber, mi azt jelenti, az az a kornak a hébere, csak annyiben maradt meg, amennyi található a Bibliában. A Bibliában nem az egész héber nyelv le van írva. Ugye a profétok leírtak héberül sok mindent, de nem minden szót használtak. Az, amit nem írtak le, az nem maradt meg nekünk. Ezért a misnai héberben sok új szó van, amit nem találunk a Bibliában, mert hiányzott szó. De egyik oldalon elég gazdag az a rész, ami megmaradt, sok szinonima van, az, ami van, ami nincs, az nincs. Most hirtelen előkerültek 2500 éves iratok héberül, ami azt jelenti, sok új szó van benne. Igen, de mit jelent ez? Mit jelent ez a szó? Nincs szótár, és mit jelent ez a szó? Erre sok esetben feltételezni lehet, ugye mi a gyökenek a szónak, egy hasonló szó van itt, akkor talán ez ezt jelenti, igen, ez talán azt jelenti, csak vannak olyan bekezdések, ahol minden szó nagyjából lehet tudni, de valahogy a lényeg, az van egy-két szó, ami ha ezt jelenti, akkor valami a szombati törvénynek, szombati pihenés kapcsán. De ha azt jelenti, akkor valami a szentély áldozáshoz kapcsolódik. Egy-egy szó, ami ez is lehet, az is lehet, mert nem biztos. Az is van sokszor, hogy egy picit másképpen használtak a nyelvtant, a ragazás is. Ezért nem lehet biztosan tudni, hogy mi a gyökenek a szónak, hol kezdődik a ragazása. És ezért egy ilyen fordítás az egy teljes kommentár a tekercsen. És ez a munkának a legnagyobb része. Először összeállítani a szöveget, jól olvasni. Aztán értelmezni. Értelmezni első, legegyszerűbb értelmezés szerint, és aztán már az egész kontextus, az egész filozófiában elhelyezni. És kik voltak ezek? Egy dolog, ami biztos, ugye, mert vannak olyan tekercsek, ami nagyon-nagyon jó állapotban találtak meg, ami majdnem teljes. Az eleje és a vége talán hiányzik, de lehet olvasni rengeteg szöveg. Ha nézni fogtak, ugye például itt hiányzik a vége, de itt végig folyik a szöveg, nincs pont, ami jelzi a hiány. Itt már, itt hiány, pedig a teljes oldal, nincs benne semmi hiány. Ami azt jelenti, hogy ha sikerül nagyjából értelmezni a szöveget, akkor elég koherent, értelmes szöveget kapunk meg, és ezért lehet tudni, hogy mi ez a csoport, kik, és mi az elképzelésük. Közben van a Josephus Flavius, aki írt egy kis történelmet, és írt azt, hogy voltak szekták, ami elszakadtak a rabinikus zsidóságtól, és ezért volt egy kis elképzelésünk, hogy mit lehet keresni most. Beszélünk egy pár mondatot arról, hogy a második jeruzsálemi szentély zsidóságról. Évszámokban miről beszélünk, a második jeruzsálemi szentély állt, most kikerekítve a számokat, polgári időszámítás előtt 400-tól polgári időszámítás után 70-ig. Ez ilyen 500 év. Ez idő alatt egy nagyon kritikus idő volt a zsidó vallásnak. Jeruzsálemben voltak, volt egy szentély, de a zsidóság maga, a zsidó vallás borzasztóan szétszakadt. Ugye miért szakadt szét, ez két dolog kell tudni, ami lényeges a zsidó vallásban. Az egyik az, ami mindenki tud, aki csak egy kicsit elmélyül a zsidóságban, az a zsidóság, annak két fő forrása van. Az írottan és a szóbeli tan. Az írottan az a Biblia, a Tanakh, Tóra, Mózes öt könyve, Neviim, Proféta könyve, Ketuvim, a Szent Íratok. Ez a egyik főforrása, de csak az egyik főforrása, a másik főforrása az a szóbeli tan. Miből áll a szóbeli tan? Két fontos részből áll a szóbeli tan. Egy, olyan dolgok, amit Mózes Istentől hallotta, de nem írta le a Mózes öt könyvében. De nem mindent, amit ő tudott, leírt. Egy részét leírt, egy részét csak szóban átadta. És az ment kézről kézre tovább. A másik dolog, hogy Mózes 13 alapelvet tanított meg, amivel a Bibliát lehet értelmezni, és elmélyülni, és több, és több, és több információt megtudni. Ugye van az a szöveg, amit felületes olvasás útján kapjuk meg, és aztán van, amikor értelmezünk, és elmélyülünk, és összehasonlítunk, és ilyen, és olyan, és akkor lehet még kipréselni rengeteg információt. Ez mind a szóbeli tan. Ez egy rész, amit így szóra-szóra mondta Isten Mózesnek, és a másik rész, ami el van rétve a sorok között. Ez egy dolog, ami azt jelenti, hogy kicsit komplikálja a zsidóságot, mert csak egy része le van írva, a másik része az szóban. A másik dolog az, hogy van a Talmudban egy mondás, koiche dehetére adif. Az, amikor a rabbi megenged valamit, az előbbre való. Az mit jelent? Azt mondja Rási, megtiltani mindenki tud tiltani. Az nem kell tudás. A tudás kell, amikor azt mondani, hogy nem, átnéztem a forrásokat, ismerem és tudom, hogy ez nem tilos. Most a kérdés, ha valaki jól ismeri, egy autentikus rabbi, nagy a tudása, jó jesivában járt, ahol éjjel-nappal tanult, és sokat tanult, és tényleg nagyon tanult, akkor most minden kérdés, amit meg fognak kérdezni tőle, minden meg fogja engedni, vagy mindent fog tiltani. A válasz erre az, hogy a zsidóság se tilt mindent, se nem enged meg mindent. Minden kérdésnek van a saját válasz. Ha valaki nem ismeri a forrásokat, akkor mindenre azt fog, és Isten félő, akkor mindenre azt fogja mondani a tilos. Ha valaki nem ismeri a forrásokat, és nem is kíváncsi rá, mert nem kíváncsi Isten akaratára, akkor össze-vissza fog megengedni mindent. Tehát, és valójában mi az igazság? Az igazság se ez, se az, hanem minden kérdés külön kell venni. Eszembe jut kicsit egy kis mondás, ami rávilágít egy kicsit erre a helyzetre. Ugye múlt héten kapcsolódik, ugye beszéltünk a béke folyamatról, ugye is akkor Izraelben van a jobb oldali és a bal oldali, a jobb oldali azon van, hogy az araboknak nem szabad adni területeket, az úgynevezett békéért, mert ez nem fog vezetni békéért. A bal oldaliak azt mondanak, nem, tárgyalni kell, engedni kell, kompromisszum, és állandóan területeket és minden más fogat adni, és ezáltal lesz béke. Jobb oldali és bal oldali. És akkor Izraelben vannak jobb oldaliak, és vannak bal oldaliak. A Lubavitchi Rebbe-nek az volt a véleménye, beszéltünk erről múlt héten, hogy a Talmud mondja, hogy amikor azt a pszichológiának nem szabad adni az érzést az ellenfélnek, hogy nyomással lehet valamit elérni. Akkor most a jobb oldali volt, ott bal oldali volt. Ugye elvileg akkor őt besorolható a jobb oldalban. De válasz de ez nem igaz. Ő nem érezte magát se jobb oldalinak, se bal oldalinak. Ő halachikus zsidónak érezte magát, és akkor ha halacha azt mondja ilyenkor, hogy nem, akkor nem. hol mutatkozott ez be? De egyszer volt az intifada ideje alatt, amikor már jóban volt az a úgynevezett béke folyamat, egyszer az volt talán választások előtt, vagy mit tudom én mi kapcsán, hogy Izrael bombázott, nem emlékszem hol, hogy Egyiptomban, vagy Szíriában, vagy Jordánia, valahol bombáztak. Nem, egy helyen ilyen, egy komoly akció sikerrel járt. És akkor rögtön Izraelbe a jobb oldalak azt mondták, nagyon jó, erőt mutattunk, ez így jó. Valószínűleg azt mondtak, minek? Minek? A Lubavitcher elben szintén elítélte. Pedig elvileg a jobb oldali. Azt mondtad, elnézést. Ott helyben, az udvaradban, az előszobában van az intifada. És azért folyik még az intifada, mert inkább tárgyalt, és nem akarod leállítani. Miért utazott el, mit tudom én, 1000 kilométer, vagy 500 kilométer arrébat bombázni? Előtt rak rendben a saját házad, és nem menj el máshova bombázni. És erre mindenki meglepődött, huppá, egy jobb oldal is elíteli. A Lubavitcherben nem érezted, hogy jobb oldali, vagy bal oldali. Én mindig nézte a helyzetet, és ami ehhez kapcsolódik. Azt csak azért említettem ezt az egészet, mert akkor mondom, a zsidóság tilt, vagy enged? Valamikor tilt, valamikor enged, és mindig kell a helyzetet nézni. Most. A második szentély idejében több ilyen szekta csoport elszakadt a zsidóságtól. Voltak, akik elszakadtak amiatt, mert inkább az asszimiláció irányban akartak haladni. Ugye ismerünk az, amikor a Hanukának a történetéből, hogy amikor a makabúsok harcoltak a szírgörögek, vagy a görög kultúra ellen, kisebbségben voltak, mert a legtöbb zsidó együttműködött a görögökkel, hát próbált átvenni azt a kultúrát, mert az az előrehaladás. Ez volt egy része a zsidóságnak, ami az asszimiláció felé ment. Azt asszimiláció felé, ez nem kezdődött. Se ma, se tegnap, se tavaly. Ez egy réges-régi történet. Mások pedig elszakadtak a zsidóságtól. Egy, mert az egész szóbeli tant, azt nem akartak úgy elfogadni ezt az egész rendszert. Illetve nem tetszett nekik az, hogy a rabbinikus zsidóság sok mindent enged meg, pedig tiltani kell. Azért nekik az volt az elképzelésük, hogy a zsidóság ez egy tiltóhallás. Pedig a rabik sok mindent azt mondanak a tilos, sok mindent azt mondanak, hogy megvan, ez itt nem stimmel, mert sokkal szigorúbban, jobban kellene tiltani. Sajnos ismerünk ezt a fajta hazaállást, hogy nagyon sokszor lehet látni, hogy fiatalok egy kicsit ilyen spirituális vágyuk van, és hirtelen egy valamelyik szektához kapcsolódnak. Miért? Mert itt van valódi spirituális élet. Miért? Mert ez is tilos, az is tilos, az is tilos, az is tilos. Ha minden tilos, ez a valódi. És akkor, mikor nézik a zsidóságot, itt is egy kicsit spirituális, nem eléget tiltják. Nem eléget tilos minden, és ez nem a valódi, ez nekik nem elég valódi. Mi azt jelenti, mint a spirituális, vagy a misztika, vagy mit tudom én, mint a vallás, ez egyet azonos a tiltással. És ezek a szekták nagyon erősen tiltani akartak. Minden tilos, tilos, tilos. Nagyon-nagyon szigorították mindent. Ami azt jelenti, akkor a rabinikus zsidóságnak volt támadása két oldalról. Voltak az asszimilánsak, akik azzal támadták a zsidóságot, hogy túl szigorú, itt ez nem elég nyitott, nem alkalmazkodik a korral, nem halad elég a korral. A másik oldal voltak, akik azzal támadták, hogy nem elég szigorú. Most miért nem szigorították jobban? Mert ez nem a zsidóság. A zsidóság, van, amit a zsidóság megenged, van, amit nem enged meg. Mindent kell nézni, hogy mi van írva a Tórában, hogy kell értelmezni, hogy kell levezetni a törvényeket. Ez a hótengeri tekercsek az egyértelmű, hogy ilyen csapat volt, nem asszimiláns egyáltalán, de nagyon-nagyon-nagyon szigorú. Hát úgy tűnik, hogy maga az egész házasság is tilos volt, ami azt jelenti, akkor eleve a szekta az mindig úgy, utánpótlás, az csak mindig új emberekre, az utánpótlás csak úgy lehet, hogy mások csatlakoznak, mert itt ezen belül nem nagyon lehet. A nők nagyon el voltak, vagy teljesen ki voltak zárva, vagy nagyon el voltak nyomva, és abban az időben, amikor állt még a szentély, akkor volt egy olyan része a zsidóságnak, amit ma nem is ismerünk. Áldozás, ez az egész dolog a mai zsidóságban nincs benne, mert sajnos nincs szentély. És amikor nincs szentély, nem lehet áldozni. Amikor volt szentély, és voltak áldozatok, akkor volt egy másik nagyon fontos dolog, ami ehhez kapcsolódott, ami a Talmudnak egy 20%-a, ha nem 25% foglalkozik vele, és ma alig-alig egy pici kis része van érvényben, az a hatodik, ugye hat részre oszlik a misna, és a hatodik rész az a teharot, tisztaságok. Tisztaságok azt jelenti, melyik hús tiszta, melyik nem tiszta, melyik víz tiszta, melyik víz nem tiszta, melyik ember tiszta, melyik ember nem tiszta. Most itt amikor azt mondom, tiszta vagy tisztátalan, nem arról beszél, hogy kóser vagy nem kóser, beszélek kóser étel, ami tahor vagy tamer, rituálisan tiszta, rituálisan nem, mert a Biblia megtiltja, de a szentélybe nem lehet bevinni tisztátalan étel. Áldozati hús, ha tisztátalan lehet, mert nem lehet már megenni. Ez ember, aki tisztátalan, rituálisan nem tud neki bemenni a szentében. És ezért az áldozati hús meg kellett főzni, akkor csak rituálisan tiszta edénbe. Ezért ez az egész rész nem ismerünk ma, mert nincs szentély, nincs áldozati hús, ezért nem kell figyelni rituálisan tiszta vagy tisztátalan ételekre, edénekre, és minden ilyesmi, az egész dolog nem aktuális. Az a pici kis rész, ami aktuális, az a házasságon belül a családi tisztaság, ugye az a mikve, amikor a nők járnak mikvében, ciklus vége után. Ez a rész, ami érvényes ma, amikor nincs is szentély, mert akkor ez a házas életet érinti. De minden más, tiszta, rituálisan tiszta, vagy tisztatalan, nincs. Abban, amikor ez volt, akkor ez nagyon fontos, hogy mindent kellett itt, mindenre kellett figyelni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon szigorították ezen a téren is. Minden tisztatalannak számít is. És borzasztó, borzasztó, és állandóan csúfolták ezek a rabinikus zsidóságot, hogy náluk minden megengednek, pedig minden tisztátalanat náluk. Ez a része a vitának, ugye picit nehézebben tudunk mi azonosulni ezzel a része vitával, mert mi nem, az egész dolog nem nagyon aktuális nálunk, tehát ez nagyon komoly része is, meg tudunk érteni, mert a Talmudnak a 25%-a ezzel foglalkozik. Ami azt jelenti, ez egy nagyon komoly része, mert minden ember, a szentély minden nap működött, mindenki járt oda, ez nagy érintett mindenkit. Ezek a tekercsek. Most van egy része a tekercseknek, ami Biblia, ez csak a Biblia másolata. Van egy része a tekercseknek, ami egy Bibliához egy kommentár. Van egy része a tekercseknek, amilyen ima szövegek is hasonló. Van egy része a tekercseknek, ami ilyen törvények és szabályok. Törvények és szabályok, és utána van a belső szabályozási rendszer, ott a szektán belül, milyen jogok vannak, és milyen kizárási lehetőség, és mindenféle ilyen. És még mindig vannak olyan töredékek, ami még nem publikáltak. Folyamatosan újabb és újabb jelenik meg. Amit mi tettünk haza ez az egészhez, a 2008. október végén volt egy tunaparti hétvégünk Ráckevében, és akkor megjelent a Zsidó ismeretek tára 15. kötete, és itt lefordítottunk magyarra a Qumráni levél a jeruzsálemi szentély vezetőségéhez. Qumrán, ez az a hely, ott a holtengeri környéken, ahol ez a csoport taborozott a barlangokban, a hegyekben, ez a Qumrán. Szóval a Qumráni tekercsek és holtengeri tekercsek, ugyanarról beszélünk. Kivéve van egy másik része a holtengeri tekercsek, de általában nem szoktuk ezt így használni, amikor egy zsidó csoport, tehát hagyományos zsidó csoportnak a kis leveltárát találtak, ott inkább ilyen magánlevelezések és ilyesmi, aminek az az érdekes abban, hogy a Bar Kokhbának saját olyan levelek, amit ő maga írt és aláírt, találtak ott. De ott nem filozófiáról van szó, és nem teológia, hanem ilyen magánlevelezések, és ami csak egy kicsit a történelmet jobban rávilágít, és ez már ugye a szentély lerombolása után 70-ben, azt mondjuk, ez inkább 150-200-ban volt a Bar Kokhban. Nem az, amikor beszélünk, az holtengeri tekercsek, mint egy filozófia, teológia, szekta, ez a Qumrániról beszélünk. Most ez a Qumráni levél, a jeruzsálemi szentély vezetőségéhez, ez nagyon érdekes levél, hogy a főpap, vagy a főrabia ennek a csapatnak ír egy levelet a szentélynek, a főpapnak, és lényegében felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi mindenben hibázik ő, mert ő ezek szerint a rabinikus zsidóságnak a képviselője volt, a rabinikus zsidósághoz tartozott, ez nem mindig így volt, maga szentén belül is voltak, amikor a Cedoikim voltak, Cadaceusok, és volt, amikor a rabinikus zsidóságok, a Cadaceusok pedig szintén egy ilyen csoport volt, ami sokszor szigorított, sokszor engedett, és akkor felsorol mindenféle dolgok, amiben hibázik. Egy dolog, amiben nem hoztunk le, ez a teljesen másik téma, az a naptár. Naptárról egy teljes más elképzelésük van, hogy hogy működik a zsidó naptár. Az egy külön téma, utána pedig törvények. És ezt lefordítottunk itt. A probléma az, hogy nagyon érdekes és izgalmas szöveg, de elég hiányos. És itt is sokszor a kulcs szó, vagy a fél mondat hiányzik, és nem lehet tudni pontosan, miről vitatkozik. Úgy tűnik, hogy legalább 17, a naptáron kívül 17 konkrét dologra tért ki, hogy ti azt mondtak, mi pedig azt mondjuk, hogy nem helyes. Ti azt mondtak, és azt a mai kis prédikáció, tudni kell, hogy meg kell térni, ez így nem helyes, és ez a része a szövegnek elég megmaradt. Most. Maga a szöveg is nagyon érdekes, ez az egész vita, de a kérdés az, azon kívül, hogy engem mindig is érdekelt ez a téma, és mindig olvastam, az volt nekem mindig nehéz, azt mondta, ha tudok héberül, akkor én mindig a hébert próbálok olvasni, de nagyon sokszor az volt, hogy ütköztem ilyen mondatokban, ami nehézen tudtam értelmezni. Akkor kénytelen voltam megnézni a fordítást, hogy most a fordító hogy értelmezte, és aztán újra megnézni az eredetet, egyetértek vele, vagy nem. És akkor nagyon érdekes, pláne amikor én magam is tudtam értelmezni a szöveget, akkor ez nagyon izgalmas, szóval ilyen nagyon érdekes, hogy ilyen 2000 éves szöveget, vita szöveget olvasni. Egyébként ebben, amit mi fordítottunk, akkor természetesen használtam a hivatalos kiadása ennek, amit ilyen közös izraeli oxfordi vagy cambridge-i tudományos kiadás fordítással együtt, és ezt mi lefordítottunk, de amikor itt elemeztem a szöveget, kicsit másképpen értelmeztem, és akkor így, amit ők ilyen két külön bekezdésnek csináltak, én összevontam őket, csak egy sokkal értelmesebb szöveget kaptunk, és később megvettem ezt a könyvet, és láttam, hogy a Vermes Géza is erre rájött, azt jelenti, nem csak én, hanem ő is, képzelünk el. Hogy ő is összevonta a szöveget, és akkor így nem követte a hivatalos kiadást, mert így... Most mi az érdekes, azon kívül, hogy érdekes ez a vita, a rabinikus zsidóságnak mi az érdekes? Ugye, hát elvileg ez egy szekta, mit érdekel minket ez egy szekta, ami már senki nem is ismer, mit érdekel minket, hogy ők mit mondtak? Erre van egy nagyon érdekes dolog, ami ezek az íratok miért fontosak még a rabinikus, autentikus rabinikus zsidóság számára is. Ugye megint térjünk vissza a szóbeli tanhoz. Ugye a szóbeli tan az így Mózestől kezdve megy szóban folyik, hogy mondtam elő, kézről kézre, egyik nemzedék adja át a következő nemzedékhez. Mennyi ideig ment így át szóban, mielőtt le lett jegyezve? Több mint 1000 éven keresztül. Több mint 1000 éven keresztül mindent, amit tanultak és amit tanították, az csak szóban hangzott el. Mi azt jelenti, ugye a tóraadás az mikor volt? Kikerekítve megint, 3300 év, picivel több. 3300 évvel ezelőtt jött le Isten Sinai hegyre, és elmondta a 10 parancsot. Aztán 40 éven keresztül még kiegészített, és ebből lett a 10-ből lett 613. És aztán, ahogy előbb mondtam, egy része le lett írva, egy nagyobb része le lett írva, és egy másik része Mózes átadta szóban, illetve megmondta, hogy kell értelmezni. És kezdődött az értelmezés a Bibliának, a micváknak. És ez így ment, a misna így, a misna lezárása így. A misna az az első könyv a bibliai könyvek után, ugye még Mózes öt könyv után, még vannak a proféták is, a könyve is a Szentíratok, de utána ezen kívül a törvények nem lettek leírva, csak polgári időszámítás után 2-300-ban. Akkor mondta Rabbi Yehuda, a fejedelem, hogy stop, így tovább nem fog menni a zsidóság. Miért? Addig, meddig a zsidóság Izraelbe, saját államban, saját földön él, mindenki jár tanulni, mindenki gyakorolja, akkor működik ez a rendszer. Egy dolog kell tudni, és ez mai napig igaz. A zsidóságot lehet megtanulni könyvből, de aki soha nem látta, hogy néz ki egy sábet, egy zsidó családnál, aki tartja a sábet, könyvből nehezen fogja tudni igazán reprodukálni. Szinte újra megteremteni. Az ember olvassa a szombati törvénynek, a tilos ez, tilos az, ez is tilos, ez kötelező, az is tilos. Húha, most hány tilalmakra kell emlékezni sábeszkor? Hogy képes az ember annyi tilalomra emlékezni? Most eddig szerint sábeszkor az ember mindig csak egy kis Shulchan Aruch-ha jár, és minden lépés megint megnéz, jó, szabad még tovább menni, meg kell állni, vagy most már hogy? Aki egy vallásos zsidó családnál nevelkedett, vagy felnőtt korban egy párszor volt, akkor látja, hogy a sábesz ez egy életmód. Az ember megszokja, hogy tudom én, a főzés az pénteken, csütörtökön pénteken. Az ember megszokja, hogy mielőtt kimegy az utcára, megnézi minden zsebét, hogy semmi nincs. Ott pontosabban a szombati ruhában eleve az ember nem rak be semmit a zsebben, azok a zsebek, azok tök sok a dísznek van. Miért? Mert szombaton az utcán nem szabad vinni se kézbe, se zsebbe. És ezek ilyen, az ember megszokja eleve, és nem kell minden percben nézni a Shulchan Aruchot, mert már kialakul egy ilyen életmód. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebben lehet megtanulni a Shabbos élőben, mint könyvből. Természetesen, miután az ember már látta a Shabbos, hogy néz ki, azt még tudni kell, mert részleteket kell tudni, lehet egy dolgot, amit nem vesz észre. Hogy itt az ember úgy csinál, mert másképpen nem lehet csinálni, úgy csinál, mert itt kényelmesed neki. Szóval itt De mindenképpen élőben sok mindent jobban lehet megtanulni. És bizonyos szempontból ez az egész szóbeli tannak a lényege, hogy azt mondta Mózes, hogy figyel, nem mindent leírni, mert ez lehetetlen. Lehetetlen, az ember csak ijeszti, hogy menni, mindent kell tudni. Igen ám, de amikor már lerombolt a második jeruzsálemi szentély, szétszoratásba, és az elnyomás kezdődött a zsidóknak, azt mondta, húha, itt az emberek állandóan menekülnek, félnek, elnyomás, és akkor mi lesz a zsidósággal? Hogy fog az eljutni a következő nemzedékhez? És akkor írta le Rabbi Júda, összegyűjtötte mind a szóbeli tan, amit eddig elhangzott, és leírta. Nem volt ez egy könnyű munka, mert utána, mert ugye sokkal már nem értek. Ugye, ha rögtön Mózes utáni nemzedékben írtak volna le, akkor első kézről lehetett mindent megtudni. Te mit mondtál, az arabi mit mondod, és leírni. Itt már 1000 éves anyagot kellett lejegyezni, és hitelesen. De hát több forrásból kell ezt utána érdeklődni, minden részlet után, és látni, hogy független forrás, mindenki ugyanezt tudja, akkor le lehet írni. Igen ám, de itt jön a, és kimondatlan idézőjelben mondom, a tudomány. A tudomány azt mondja, van a bibliai zsidóság, a bibliai zsidóság tart 200-ig, és ott kezdődik a rabinikus zsidóság. Írtak egy nagy könyvet, egy misnát, aztán írtak egy talmudot, és megteremtettek egy új zsidóságot. A rabinikus zsidóság és a bibliai zsidóság, az nem ott, ez nem a természetes folytatása, vagy most nem azonnal a bibliai zsidósággal. Ami azt jelenti, most megint a idézőjelben tudományos azt mondja, hogy ezek a különböző szekták, azok mind legitim verziója a zsidóság. Azt jelenti, hogy mint azt mondanánk, hogy talán ők még autentikusabbak, mert ők próbáltak ragaszkodni a meglévőhez, és a rabinikus zsidóság, ők kezdtek mindenfélevel játszani, megengedni, tiltani, így, úgy, de ez nem régen volt. Ami azt jelenti, hogy a rabinikus zsidóság kezdett ugye a misne előtt egy darabig, és ez volt az, ami miatt voltak a különböző szekták, mert ők nem akartak ezt elfogadni, illetve egy része az egésznek, ez csak egy ilyen rewriting of history, amikor újraírják a történelmet. Azt mondja, a rabinikus zsidóság visszadátumozta magát. Hogy ő még egyed 500 évre vissza, vagy 800 évre vissza. De valójában ez egy új, és mivel lehet bebizonyítani a tudománynak, hogy ez nem igaz? Nincsenek a Biblia és a misna között, nincsenek iratok a hagyományos rabinikus zsidóságnak. Mivel lehet bebizonyítani, hogy a rabinikus zsidóság, ami a misnában ezt mondja, az ugyanezt mondta 500 évvel azelőtt, és 1000 évvel azelőtt. Mondom, több olyan tudós, nem zsidó, és sajnos zsidó, tehát főleg nem vallásos professzor, azt állítja, hogy minden, ami a misna és a Talmud van írva, ami a misna előtti időről beszél, az csak újraírja a történelmet. Hiába azt írja a misna, hogy már névvel el van látva, már XY ezt mondta, aki már 400 évvel ezelőtt írt, és ki mondta, tényleg mondta. Ugye ez tényleg egy zsákutca. Most a vallásos zsidó, aki ismeri a misna és a Talmud közelebbről, azt mondja, ezek az emberek hazudtak. Ezek a talmudi bölcsek, akik egész életüket feláldoztak arra, hogy a zsidóságot tanulni, és tanítani, és gyakorolni, azok hazudtak, és miért akartak volna hazudni? Igen, ám, de azt mondja a másik, jó, ez egy érzelmi érvelés, ez nem, a tudomány ilyen érvelés nem tud elfogadni. Hiába azt mondom, bizonyos szempontból, aki tanulja a talmudot, ismeri a talmudi bölcseket, és tudja, hogy milyen becsületesek voltak. Tudja, hogy mennyire el voltak kötelezve a zsidóság mellett, és a Biblia azon belőle nem szabad hazudni. Igen ám, de hazudtak, hogy nem tudtak, azt hittek, hogy ez tényleg igaz. Mindegy. Most. Mi az érdekes az? Érdekes itt az, hogy hirtelen megtalálják ezek a hótengeri tekercseket. És például vegyünk elő ezt a levelet, amit az előbb említett levelet, ami egyébként a szakirodalomban MMK-nak van nevezve. Ez rövidítés. Mikcát Mászé Tóra, a Tóra néhány előírása. Mert a levélben úgy írja ez a szektás vezető, hogy szeretnék neked egy kicsit, szeretnék veled megbeszélni Mikcát Mászé Tóra, a Tóra néhány előírása. És ennek a szakirodalom az MMK-nak a levele. Ebben a level MMK-ban egy nagyon fontos dolog van. Minden, ugyan mondtam, a 17, legalább 17 törvényre tér ki. És hogy mondja? Ti azt mondtak erről és erről, hogy? És elmondja, ez hibás, és mi azt mondjuk, hogy nem. Akkor hirtelen, miközben a Misna az csak 200-300-ban íratot, hirtelen van nekünk itt egy írat, ami nem a misnai bölcsek írtak, hanem jóval 500-600 évvel korábban van, ami leír, nem sok, 17 törvényt ír le. Hogy ti azt mondtak, mi azt mondjuk, hogy nem. Nézzünk csak meg ez a 17 törvény. Stimmel ez azzal, amit a misnában be van írva? Mennyire stimmel? Minden egyes törvény stimmel. Nem, hogy majdnem stimmel, hanem teljesen stimmel. Most, ami még érdekesebb, és most fogunk látni, hogy mennyire történelmi pontosága van a misnának. Mennyire hiteles történelmi adatok található a misnában. A misna majdnem a legvégen, ugye a hat rend, 80 traktátusból áll a misna, a legvégen, majdnem a végét előtt, a negyedik vagy ötödik fejezetben van a Yadayim traktátus, és az 6., 7., 8. misna leír a vita. Leírja a vita, ami a bölcsek, a rabinikus bölcsek és a szekta között volt. Ők azt mondtak, mi azt mondtuk, hogy így ment az érvelés, úgy ment az érvelés. Ennek egy része ebben a levélben található. Senki nem tudja azt mondani, hogy ahogy Rabbi Júdának megvoltak ezek az íratok. Ezek az íratok úgy voltak eltéve, ahogy eltették. Rabbi Júdán erről ez nem volt meg neki. De mindenki mit látunk itt? Hogy itt egy nagyon pontos, precíz történelmi leírás van. Sőt, ami még érdekesebb, ugye ott összesen 4 vagy 5 olyan vitás tétel van felsorolva. De ebben a levélben van 17. Most, ami le van írva, ti azt mondták, az tényleg különböző helyeken van leírva a misnában. De sehol nincs utalás arra, hogy a szekták ezt ellenezte. Az ilyen teljesen természetes törvénynek le volt írva, és közben kiderül, hogy egy pár tételt valami miatt, hogy Júda fontosnak tartott leírni egy pár ilyen vitás tételt a misnában, erről a vita úgy szólt, és oda-vissza. A többire, ugye mivel a misna nem egy történelemkönyv, minek kell megörökíteni a szektának az álláspontja. Miért fontos ez jogi szempontból, minek foglalkozni ezen. De most, amikor megvan ez a levél, látjuk, hogy hú, még sok minden más is van, ami vitás, de egy utalás sincs arra, hogy ez része volt a vitának, de történelmi tény az, hogy ami a misnában leírta a Júda 300-ban, az már polgári időszámítás előtt 200 vagy 300-ban ugyanígy megvolt, ami azt jelenti, hogy csak azt bizonyítja, ami eddig a hívő zsidó nem tudományosan időzőben tudta bebizonyítani, hogy figyelj, ezek a mi bölcseink, ezek becsületes emberek voltak, és mindent, amit mondtak, az hiteles, mert már ami nem hiteles, ezt nem írták le. Most már látjuk, hogy tudományosan ez így igaz, hogy le van írva. Most igen, most mindig lehet mondani, igen, ez a 17 tétel igaz, és a többi. Jó, hát az mondja, de aki akar kötözködni, az mindig lehet, de alapja nincs. Látjuk itt, ugye volt ide elvi vita, hogy a misna az hiteles, vagy nem hiteles. bele bizonyítva a misna hiteles. Nem minden egyes bekezdés a misnáról van vitás írat. No, és? So what? Most lehetnék menni keresni a barlangokban, és dobálni köveket. Sajnos nagyon sokan próbálkoztak, sajnos még nem jött elő semmilyet. Ez olyan dolog, amire nem lehet várni és számítani rá. Megtaláltak, megjött. De mindenképpen ez nagyon-nagyon érdekes ez az egész. Még a rabinikus zsidóság szempontjából is. Egy jó fél évvel ezelőtt szombat reggel elmentem a zsinagógában, a Vasváriban, és akkor mindig az ima elején mindig egy-két ember van összesen a zsinagógában, mindig 50-60-80 kezdünk, és aztán 20-30 idő. A ima végére már mindenki, aki akart eljönni, már ott van. És akkor egy nagy arab ember jön be a zsinagógában, szakállas, és ilyen nagyon hangosan beszél. Mondom neki, jó napot, Shalom Aleichem, hogy hívnak téged? Honnan valós? Azt mondja, New Yorkban. Nem, nagyon szép. Hogy hívnak? Azt mondja, Lawrence Schiffman. Mondom, Lawrence Schiffman, mondom, te vagy az a professzor, aki a holtengeri tekercsekkel foglalkozik? Akinek a könyvet már megvolt nekem, és már korábban olvastam, és azt mondja, igen, ismersz az én könyvem? Mondom, igen, több is. Ez angolul van, nekem más, ami héberül. És akkor mondom, ó, alig tudtunk utána kezdeni imádkozni, mert csak így... Még sok voltak még kérdéseim, amit még tisztázni akartam vele, és aztán ő is ilyen érdekes volt neki, Lubavitcher Rabbi Budapest, máshol nincs elfoglalva, csak a holtengeri tekercsel, és akkor utána mondtam neki, jó, akkor most miért vagy itt? Azt mondtam, meg volt hívva a Pázmányra egy előadásra. Csak Sábasz reggel eljön Lubavics, azt mondom, hova menjek? Hát Lubavics, ismerem Lubavics. Jó, és eljön. Mondom neki, jó, akkor most ima után feljössz hozzám ebédre. Hú, én már befizettem az étteremben. Mondom, akkor forra, mondom, és befizeted, és? Mondom, muszáj, mondom, nem fogsz fizetni újra, mondom, nálam fogsz elni az ingyet. Ugyan, csak eljött, akkor természetesen elbeszélgettünk órákon keresztül, és közben mondom, megmutatom neki, tessék, itt van a Mikszat Nászai Tóra az én fordításom és szerkesztésében. Jó, Lubavitcher Rabbi megszerkeszti magyarul, azt mondja, muszáj egy példányt nekem az én gyűjteményemben. Ez egy ilyen nagyon érdekes, azt mondja, hogy be fogom írni ezt a hivatalos bibliográfiában, hogy tessék, Mikszat Nászai Tórának van magyar fordítása Oberlander Báruch szerkesztésével. És akkor nagyon-nagyon érdekes volt, és kiderült, hogy ő az ő kutatási területe főleg nem önállóan a maga a szektának a teológia, hanem állandóan az összehasonlítási a halakával, hogy ezzel, és tényleg nagyon-nagyon érdekes volt az ebéd, és nagyon hálás voltam, hogy csak így eljött. Szóval képzel, elment volna étteremben, akkor csak ebédelt, elment volna, az pihent volna egyet. Így végig beszéltünk az egész délután, és akkor épp nem volt nálam, ugye Sábesz volt, és akkor utána elküldtem neki postán a példán, és nagyon hálás volt, hogy hú, milyen érdekes, mert magyarul nem érte, hogy legalább megvan. Szóval a Mikszat Nászai Tóranak a magyar forja. Egyébként megjelent a Fröhlich Idának, ő a Pázmányon tanít. Nem tudom, hogy menni, de legalább egy kötetet láttam, nem olvastam, egy magyar fordítás, a tekercseknek egy része, nagyobb része, kisebb része, nem tudom pontosan, hogy menni. Szóval van egy kis irodalom magyarul, de hát hányan vannak Magyarországon, hogy ezzel foglalkozik. Itt van egy másik könyv, amit szintén megvettem, ez a Qumrani Ima és Költészet. De nagyon-nagyon érdekes ez az egész. Az szinte Komoroti nagyon, igaz, Komoroti is egy picit keveset jelentett meg, nagyon kevés. Azért mondom, az főleg ide kiadásában bizonytalan vagyok, mert nekem az volt a benyomásom, ez csak egy kicsi, ez a Schiffman professzor azt mondta, hogy úgy tudja, hogy ez az egész. Biztos, hogy nem olyan könyv, én láttam azt a könyvet, abban nincs az egész. Ez a Komorosszinak a része az egy pici kis része, a Zoldognak az biztos. Jó, szóval ez egy kicsit, ahogy mondtam előbb, a előadás sorozat helyett egy órában, amit lehet, egy fontosabb pontok az egész témában. Köszönöm a figyelmet!